betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is, tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina műsorvezető szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Viszerei, vénái mindenkinek vannak, a viszerek azonban nem mindenkinél betegednek meg. A viszérbetegség megjelenéséért elsősorban a genetika a felelős, de a mozgásszegény életmód, a túlsúly, a terhesség vagy bizonyos műtétek is növelik a kialakulás kockázatát. Témánk: viszérműtétek a 21. században. Meghívottunk dr. Puskás Attila érgyógyász főorvos. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondom a számot, 0740-274-165. És most köszöntjük ma esti vendégünket, dr. Puskás Attila érgyógyászt a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina mikrofonjai előtt. Főorvos úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy ma is elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben.
Jó estét kívánok, ismételten köszönöm a lehetőséget, és állok rendelkezésükre.
Mai témánk tehát: viszérműtétek a 21. században, vagy a 21. század viszérműtétei, ki ahogy akarja. Főorvos úr, mit kell tudni a szóban forgó műtétről, beavatkozásról?
Még mielőtt a műtétről beszélgetnénk, azért mindenképpen tudni kell, az a felvezetőben elhangzott, hogy a viszerek, tehát ugye a visszaszállító érrendszer a vénákról van szó. Ugye el kell különítenünk egy mélyvénás rendszert, annak a betegségei teljesen más jellegűek, az a trombózis, arról már szót ejtettünk a múlt adás kapcsán, illetve a felületes vénák, azoknak a bőr alatt látható vagy kevésbé látható vénáknak az összessége, amelyek a bőr és a kültakaró, meg a bőr alatti kötőszövet vénás vérét szállítják vissza a szívhez, és természetesen itt most a végtagokról lévén döntően szó, ez az alsó végtagok esetében a gravitáció ellen kell történjék, tehát lentről fölfele. Én mindig egy olyan hasonlattal szoktam élni a betegeknek, mint ugye a hétköznapi életből egy hőközpont és a különböző fűtőtestek és a vissza meg odaszállító keringetési rendszer ebben a fűtőrendszerben, hát ez tulajdonképpen a visszaszállító rendszer, a retúr, hogy idegen szóval mondjuk, azaz a vénás rendszer, a visszaszállító érrendszer vagy visszérrendszer. De amikor azt mondjuk, hogy visszere van valakinek, az már általában a kóros tágulatokra vonatkozik, tehát ezt a visszér kifejezést inkább a kóros dolgokra, a kóros elváltozásokra szorítkozunk a használatában. Na most nyilvánvalóan nem minden visszeret kell megműteni, tehát nagyon fontos felállítani a pontos indikációs területet. Kik azok, akiknek ez a műtét javallott, és akkor itt két nagy kategóriára osztható ez a betegcsoport. Ugye az első kategória az a fontos orvosi szempontból egyértelműen javasolt műtét, amikor a visszerektől már a láb fáj, dagad, főleg színelváltozások, tehát úgymond pigmentáció, különböző oxidatív termékek rakódnak le a boka körül a bőrben, elkezd barnulni, sötétedni a láb, és a legrosszabb stádium, a legsúlyosabb stádium az úgynevezett hatos stádium, mert ugye ennek a viszérbetegségnek hat stádiuma van. A hatos stádium az az, amikor lábszár fekély seb alakul ki. Nos, arról beszélünk, hogy amikor a viszerek tagadást, vagyis ödémát, bőrelváltozást és fekélyt okoznak, ezek már a krónikus vénás elégtelenségnek a kategóriájába sorolhatók, és ilyenkor a műtét egyértelműen javallott, abban az esetben, hogyha mélyvénák épek természetesen. A kettes stádium az az, amikor csak látszanak a viszerek, és igazából nagyon sok panaszt nem okoz, hát itt lehet esztétikai indikáció, és ezt közösen kell eldönteni a beteg és az orvos platformja, közös platformja a döntő abban, hogy tulajdonképpen végrehajtunk valamilyen fajta beavatkozást, vagy sem. A vízszér műtétek előtt vannak olyan beavatkozási lehetőségek, amelyek még nem műtétek, hanem inkább ilyen injekciós szkleroterápiának nevezett módszer, amelyek főleg a kis vénákra, az ilyen hajszál, pókvénákra, seprűvénákra, illetve még nagyobb ágakra is alkalmazható, és amennyiben aztán a vízszérrendszernek a főtörzse, ezt úgy hívják, hogy szaféna, a szaféna főtörzs, a szaféna elnevezés egyébként egy régi arab kifejezés, és az került aztán át az orvosi köztudatba. Két szaféna van egy szaféna, egy belső szaféna, vagy nagy szaféna, vagy hosszú szaféna, és van egy hátsó, a lábszár hátsó felszíne, egy rövid, vagy kis véna szaféna párva latinul. Nos, ez a két szaféna törzs nem látszik szabad szemmel. Ezért, és ha itt már megint hangsúlyoznám, mint ahogy a múltkor is mondtam, hogy mielőtt döntést hoznánk, a beteget meghallgatjuk, ugye tüneteit meg kikérdezzük, klinikailag megvizsgáljuk, de nagyon fontos az ultrahangos diagnosztika, mert anélkül nem lehet felállítani egy hiteles műtéti indikációt. És akkor, ha már a műtétekről beszélünk, akkor ma a 21. században a viszerek úgymond műtéti megoldás az tulajdonképpen nem is műtét, mert nincs vágás, hanem egyszerűen katéteres abláció. A katéteres abláció az azt jelenti, hogy behatolunk abba a viszér törzsbe ultrahang segítségével, tehát láthatóvá tesszük a vénát, és akkor ott egy tűszúrással, helyi érzéstelenítésben behatolunk egy speciális katéterrel, és akkor a vénát úgy iktatjuk ki, hogy egyszerűen belülről hővel elzárjuk, egy lézeres technikával, vagy rádiófrekvenciával, vagy esetleg más technikák is léteznek ma már. Ezek fejlődnek, és ma már létezik úgynevezett ragasztó, ami egyszerűen csak beragasztja ezt a vénát, de hát az mégis egy idegen anyag, de ugye leírt és alkalmazott, vagy létezik a szkleroterápia is, egy mechanikus elzárási technika kombinációja. Szóval ma a tendencia a viszerek megoldására a 21. században, hogyha ezt így kérdezzük, így tesszük fel ezt a kérdést, akkor az úgynevezett endovénás megoldások, tehát nem a klasszikus sebészi megoldás, és itt egy szót a klasszikus megoldásról, az természetesen regionális érzéstelenítésben, vagyis gerincbe adott injekcióval, vagy esetleg altatásban történik, de ritkábban altatásban, inkább gerincérzéstelenítésben, és ott tulajdonképpen több vágással, meg egy speciális eszközzel kihúzzák, kirángatják idézőjelbe azt a vénát. Ez az úgynevezett stripping, hát ez már 100 éves ez a technika, de ezek az endovénás technikák körülbelül 10-15 éve kerültek be a praxisba.
Mióta végeznek visszérműtéteket, és nagyon sok formáról hallottunk. Milyenek voltak ezek a műtétek régebben?
Igen, tehát említettem, ez a Babcock-féle műtét már több mint 100 éves. Gyakorlatilag meccéseket ejtenek különböző területeken, ott, ahol a véna anatómiailag biztosan ott van. Tudni, a vénás rendszernek rendkívül sok egyéni változata van. De vannak bizonyos pontok, elnézést, vannak bizonyos pontok, ahol a véna feltárható, és akkor ott kis meccéssel feltárhatott, akkor általában bevezetnek egy ilyen strippernek nevezett eszközt, és fölvezetik a törzsön, és egész a lágyék hajlatig fölvezetik ezt az eszközt, és akkor utána kihúzzák a vénát. Tehát elképzelhető, hogy egy vénának a kihúzása gyakorlatilag sok szövetet sérthet. Persze ez a módszer még ma is alkalmazott, én nem azt mondom, hogy nem lehet alkalmazni. Lehet alkalmazni, és korrektül elvégezve biztonságosan is lehet alkalmazni, de sokkal lassúbb felépülést jelent, mint például egy modern endovénás technika, amelyek, mint ahogy mondottam, kb. 10-15 éve, hát az Egyesült Államokban talán 20 éve már az első lézeres eszközök alkalmazásra kerültek. Tudni kell, hogy ez is nagyon sokat fejlődött, tehát maga a technika rengeteget ment előre, mert a lézerszálak minősége, hullámhossza változott, és sokkal biztonságosabban és sokkal kisebb sérülési lehetőségekkel oldható meg egy ilyen viszér, mert ugye a viszér mellett, mentén nagyon közel futnak az idegszálak, és mindig az a gond, hogy nehogy megsérüljön az idegszál. Na most, ha ezt klasszikusan sebészileg húzzuk ki a viszeret, akkor nagyon nagy százalékban sérülhet ez az ideg, és akkor olyankor érzés, kiesések, még zsibogás, meg ilyesmi tünetek maradhatnak, mint maradvány tünetek, amelyek lassan, vagy talán egyáltalán nem múlnak el.
Melyek azok a formák, amelyeket naponta a leggyakrabban használnak?
Az a helyzet, hogy ez régió és kórház, vagy egészségügyi intézmény függő. Az kétségtelen, hogy nálunk Romániában még az endovénás beavatkozásokat egyáltalán nem támogatja biztosító, tehát ez csak magánrendszerben, és általában fizetés ellenében történik. Ami a kórházi hálózatban, tehát a biztosító által támogatott hálózatban zajlik, az még mai napig is a klasszikus sebészi beavatkozás. Vannak helyek, próbálkozások, ahol ilyen-olyan formában lézert is próbálják bevezetni, de igazából az à la carte ambuláns, lézeres vagy endovénás megoldás az csak privát, tehát magánrendszerben zajlik. Ennek a lényege, még egyszer hangsúlyozom, hogy sokkal hamarabb épül fel a beteg, és ambuláns, ezt most mondom, az azt jelenti, hogy a beteg bejön, egy fél órát, egy órát tart mindenestül az intervenció, és utána hazasétál kompressziós harisnyával a lábán, és másnaptól dolgozhat, tehát ez egy fantasztikus előny. Nyilván költség szempontjából is, még akkor is, hogyha esetleg a beteg kifizeti a műtétet, de hogyha számításba vesszük a munkanapok kiesését, akkor sokkal-sokkal hamarabb tud visszakerülni, és sokkal kevesebb ugye a felépülési idő.
Vannak olyan betegek, akik akkor is félnek, ha egy bármilyen beavatkozás gyakorlatilag nem is fáj. Tehát elmegy a fogászatra, nagyon fél, utána kiderült, hogy hát mehetnék bármikor, mert nem is fáj. Ebben az esetben mennyire jár fájdalommal egy ilyen viszérműtét, egy ilyen beavatkozás?
Hogyha ugye általában a fájdalom objektív súlyossági fokának a megítélése nem könnyű dolog, mert maga a fájdalom egy szubjektív élmény. És lehet, hogy ami önnek fáj, az nekem nem fáj, vagy fordítva. Ezért kitalálták az úgynevezett vizuál analóg skálát, ez a VAS skála, ami gyakorlatilag egy nagyon egyszerű teszt, vagyis, hogy elmondjuk a betegnek, hogyha van ugye 10 egy vonalzó is azon 10 beosztás, és a 10-es beosztás az az elviselhetetlen fájdalom, tehát amikor úgy érzi, azt már nem bírja, illetve a 0 az a teljes fájdalommentesség, akkor, hogyha ezen a skálán kellene besorolnia a fájdalmát, a tapasztalt fájdalmát, akkor hova húzná a vonalat, és akkor ilyenkor a betegek beszokták húzni, ahol ők úgy érzik, egyesek az 5-ösre, mások az 1-esre, aztán 2-esre, 3-asra. Szóval a tanulmányok azt mutatják, hogy nagyjából ez az endovénás ambuláns beavatkozás, hogyha úgynevezett helyi érzéstelenítéssel zajlik, ezt tumescenciának hívják egyébként szakkifejezéssel, ami azt jelenti, hogy a véna mentén, tehát amilyen hosszú a kezelt, vagy kezelni kívánt véna szakasz, végig 5-3-5 centinként injekciót, érzéstelenítő injekciót kell alkalmazzunk, és ez az, ami fáj, gyakorlatilag a többi az már nem fáj, pontosan úgy, mint a fogorvosnál, hogy maga az injekció még fáj, aztán utána már nem érzünk semmit. Na de itten több injekcióról van szó, természetesen egy picit kellemetlenebb ez, de úgy átlagban nézve ez a 2-es-3-as skálára sorolható be ez a fájdalom, azzal a módszerrel, amikor tumescenciát kell végezni. A még újabb technikák, például a ragasztó, ez a glue, a ragasztó az már nem tumescens technika, az azt jelenti, hogy nem is kell érzésteleníteni, mert gyakorlatilag a katéterrel, ami bent van a vénán belül, és ultrahang kontroll alatt, hangsúlyozom, hogy minden ilyen beavatkozás ultrahang kontroll alatt történik, tehát látjuk, hogy hol vagyunk, látjuk, hogy a katéter vége hol van, pontosan tudjuk azt a vénaszakaszt, amelyet kezelünk, hogy hol vagyunk. Tehát itt nincs mellé szúrás vagy mellékezelés, mert ha nem ott vagyunk, akkor természetesen azt a szakaszt nem kezeljük. Tehát nem vakon történik, mint ahogy a klasszikus sebészet, hogy földugja azt a strippert, és ahol kijön, vagy ahol megáll, azt onnan kezdve aztán kihúzza a vénát. Nem, ez ultrahang kontroll alatt történik, és azzal történik tulajdonképpen az érzéstelenítés is. Nos, visszatérve a ragasztóra, a glue, az ultrahang csak a ragasztót befecskendezik, és ez a véna összeragad, ez egy speciális ragasztó, amit már régebb használnak a sebészetben, de a vénás területen körülbelül 4-5 éve kezdték alkalmazni ez a cianoakrilát. Ma még annyira drágák ezek a kittek, hogy egyszerűen nem tudjuk megengedni, hogy alkalmazzuk, kifizethetetlen, mert igazából az előny a lézerhez viszonyítva semmivel sem jobb, csak annyival, hogy az a néhány perc, amíg történik a beavatkozás, kevésbé fájdalmas, de egy hátrány viszont ott van a ragasztónál, hogy mégiscsak egy idegen anyagról van szó, és ritka esetben nagyon súlyos allergiás reakciókat látnak, és olyan mértékben, hogy el kell távolítani sebészileg a megkezelt vénát. Persze ennek a százalékos esélye kicsi, de ha megtörténik, akkor nagyon kellemetlen.
Ezen a szakterületen mit tesznek azokkal a betegekkel, akik nagyon félnek? Gondolhatunk akár a pánikbetegekre is. Őket is kezelni kell, és azt hiszem, hogy a lélektan önhöz igencsak közel áll, tehát az érdekel, hogy ön mit tesz ezekkel a betegekkel.
Pontosan, nagyon-nagyon fontos az orvos-beteg kapcsolat, tehát a legjobb terápia itt is a pszichoterápia, azelőtt szóba állni, elmagyarázni, minden lépést mondani, hogy mit csinálunk, a beteget megnyugtatni, természetesen van gyógyszeres szedációs lehetőség, tehát lenyugtatni, de általában nem szoktuk, az esetek 99%-ában nincs szükség arra, hogy gyógyszeres nyugtatást adjunk, egyszerűen a beteg korrekt informálása, a beteg megnyugtatása, a lépéseknek a leírása, hogy most ezt fogom csinálni, most ez történik, most egy picit esetleg érzi, hogy feszül, jelezzen vissza, ha fáj, hanem akkor megállunk. Tehát megfelelően kommunikálva a betege, mert a beteg ugye nem alszik, a beteg csak helyileg érzi a beavatkozást, és természetesen, ha ezeket a dolgokat követni tudjuk és magyarázni, akkor egy jó kontaktus a beavatkozás alatt ezeket a úgynevezett pánik eseteket nagyon jól menedzseli, de volt egy pár, hát én nekem mondjuk hetente a rendelőmben van olyan beteg, aki egyszerűen a vizsgálat alatt vagy elájul, vagy majdnem elájul. Egyszerűen az álló helyzetben, ahogy látja az ultrahangot, és akkor hogy magyarázom, hogy ez így folyik, meg színeket lát, és elképzelő, hogy ott folyik a vér kifele, és már érzem a mozgásából, mert állva vizsgáljuk a vénás beteget, apropó. Nagyon fontos, hogy a vénás beteget föl kell állítani, tudnilik a vénák a gravitáció hatására terhelődnek, és ahhoz, hogy a billentyűket tudjuk vizsgálni a vénákban, ahhoz a betegnek álló helyzetben kell tartózkodnia, és ilyenkor természetesen az úgynevezett hétköznapi ájulás is gyakrabban történik, mert fekve ilyen nem történik. És akkor, ahogy ezt észleljük, rögtön le kell fektetni a beteget, a lábakat megemeljük, és azonnal helyre jön.
Állította, kijelentette, és tudjuk, hogy ez a műtét meglehetősen sokba kerül. Miért, és pontosan miket kell megfizetni?
Hát igen, ez mindig egy gond, mindig egy probléma, hogy a költségei, de hát tulajdonképpen minden orvosi beavatkozás, főleg ami sebészeti, az drága. Tudni kell, hogy ha kórházi kezelésről van szó, akkor maga a hotel rész is nagyon drága, tehát egyszerűen a betegnek az ellátása, a fektetése, az étkeztetése és a szállás, ez a hotel része. Nos, egy ilyen ambuláns intervencióban szó sincs erről, de a költségeknek 50%-át gyakorlatilag az anyag teszi ki, tehát drágák, ezek egyszer használatos, nyilván nem sterilizálható eszközök, ezek egyszer használatos szálak, maga a gép nagyon drága, ezek a lézer generátorok, ezeket állandóan kell ugye revízióra küldeni, és természetesen ugye ott van a költségeknek a, a többi része a személyzet, az alkalmazottak fizetése és maga az orvosnak a járuléka, amit nyilván ebből a műtétből nyer, plusz ugye az utókövetés, amit általában mindig belefoglalunk a műtéti árba, tehát az mindig ingyenes. Úgyhogy ezekből, hogyha egy apró pénzre váltjuk, és nagyon darabokra, akkor nem is olyan drága. Minap kezeltünk, és sokszor kezelünk olyan betegeket, akik külföldről jönnek haza, és időlegesen természetesen külföldön élnek, de innen származtak el, és akkor mondják, hogy hát itt az egy harmada, vagy egy negyede, vagy egy ötöde a költsége ennek a beavatkozásnak, külföldön is általában ugye privát rendszerekben oldják meg ezeket a műtéteket, és a várólista is nagyon hosszú. Tehát minden relatív, nyilván egy keveset kereső ember számára, akinek a hétköznapi megélhetés is gond, ez a beavatkozás így, ilyen formában nem hozzáférhető, és még az állami rendszerben ez nem alkalmazott, és ezért semmilyen formában a biztosító még nem fizet, de remélhetőleg, hogy hosszú távon ez a dolog is megoldódik, és akkor szerződéses alapon is el lehet látni ezeket a betegeket.
Beszéljünk azokról a kivizsgálásokról, a kezelésekről és a vizsgálati módszerekről is, amelyek akár az angiocenternél történnek.
Minden érbeteg vagy vénás beteg, most ugye konkrétan a visszeres betegekről, de általában az érbetegekről beszélve, a kivizsgálási módszerek első stációja nyilván a klinikai betegvizsgálat után, mindig hangsúlyozom, hogy a beteget meghallgatni és szabad szemmel és kézzel is megvizsgálni, tehát nem egyből a műszerekhez ugrunk. De ugye az első szintű kivizsgálás az a Doppler, az ultrahang, ma már csak ilyen kicsit ceruza Dopplert a vénákra nem használunk, az nagyon jó, hogy az érszükület szűrésére, az egy nagyon kis, hát rádióhoz hasonlítható kicsi gép, aminek van egy feje, és akkor azt rá lehet helyezni különböző területekre, ahol az artéria pulzál, és ott hangot generál ez a kis gép. A Doppler effektus, hát aki fizikát tanult, az biztosan tudja, hogy mit jelent a Doppler effektus, nem mennék bele most ebbe a részletbe. Kétségtelen, hogy meg lehet mérni a végtagokban a vérnyomást, és azt össze lehet hasonlítani, az alsó végtagi vérnyomást a Dopplerrel megmérve össze lehet hasonlítani a felső végtagban mért vérnyomással, és ha nincs érszükület, akkor ez a két nyomás azonos, tehát az arányuk az egy. Ezt hívják Doppler indexnek. Nos, ez a kicsi zsebdoppler, ez erre jó, az artériás rendszer érszükület szűrésére. De a vénákra kevésbé alkalmas, ezért szerencsére a technikai fejlődésnek, hogy ma már olyan ultrahang készülékek kaphatóak, természetesen ezek is nagyon drágák, általában az orvosi műszerek nagyon drágák sajnos. Ezek az ultrahang készülékek láthatóvá teszik a vénákat, az artériákat, színnel kódolt Dopplerrel a keringési irányt jelzik benne, és úgynevezett pulzatilis Doppler, spektrális Doppler vizsgálattal sebességeket lehet mérni, billentyű funkciót lehet vizsgálni. Tehát egy rendkívül pontos, élőben, dinamikájában elvégezhető módszer, amivel álló helyzetben a betegről egy nagyon pontos térképet tudunk felmérni, a vénás rendszer térképét, a visszerek térképét, tudjuk, hogy honnan indul a visszér, meg kell találni mindig azt a legfelsőbb billentyűt, ami elgyengült, és attól lefele folyik visszafele a vér, ezt hívják, ezt a folyamatot refluxnak, idegen kifejezéssel. Ez a reflux, ez a visszafolyás jellemző a visszérbetegekre, a visszérbetegségre, attól függően, hogy mekkora szakaszt érintett a bántalom, attól függően kisebb vagy nagyobb hosszúságban lehet tapasztalni ezt a refluxot. Aztán meg tudjuk állapítani, hogy a főtörzs érintett vagy sem, vagy csak mellékágak, hogy csak pici hajszálvénák, azokat pici lámpával is, vannak ilyen transzilluminációs lámpák. Tehát az ultrahang az egy abszolút elengedhetetlen a mai modern diagnosztikában, igazából vénás diagnózist felállítani, pontos vénás diagnózist felállítani nem lehet. Vannak viszont esetek, ahol tovább kell menni, ahol nem elég az ultrahang, amikor a hasi vénák valamilyen elváltozása, tehát mélyebben található problémák vannak, vagy vele született fejlődési rendellenesség gyanúja merül föl, vagy egy elzáródott hasi véna, egy trombózis utáni állapot, ilyenkor jön szóba a CT, komputer tomográfia, a kontrasztanyagos vizsgálatok, az MR, a mágneses rezonancia. És ezekkel a képalkotó eljárásokkal gyakorlatilag milliméteres pontossággal tudunk diagnózist felállítani, de nyilván nem kell minden vénás beteget CT-re küldeni, vagy MR, mágneses rezonanciás vizsgálatra, csak nagyon szelektív esetekben.
Főorvos úr, vegyünk példának egy fogászt, egy fogorvost, aki, hogyha kell, akkor fogat fúr, tehát megoldja ezt a gondot, vagy ideget öl, hogyha a betegnek arra van szüksége, vagy akár szájsebészeti formákat is elvállal, azon is tud segíteni, és millió ilyen dolog van, amivel egy fogorvoshoz fordulunk. De gondolva az érgyógyászatra, miket műthet egy érgyógyász? Az érgyógyászat talán egyenlő a viszérműtétekkel, hiszen mi itt a viszérműtétekről beszélünk, de úgy gondolom, hogy úgy, ahogy egy sebésznek vagy egy fogorvosnak is megvannak a saját maga területei, úgy az érgyógyásznak, az angiológusnak is meg kell legyen, hiszen a sebész sem csak vakberet távolít el, vagy műt, megvannak ezek a leágazások. Az érgyógyászat esetében miről beszélhetünk?
Országa válogatja, mert például ugye Németországban vagy Svájcban az angiológus önmaga egyedül végzi ezeket az intervenciókat, tehát vagy a kardiológus nálunk is, Romániában is, Magyarországon is végzi a stenteléseket, az intervencionális kardiológus végzi tulajdonképpen úgy a diagnosztikát, mint ezeket az endovaszkuláris beavatkozásokat, balonos tágítás, stentelés. Mivel Romániában nincs angiológus hivatalosan, ezért természetesen az angiológus önmagában törvény szerint ilyen beavatkozásokat nem csinálhat, ezért én is sebészi tímmel dolgozom, tehát mellettem ott van a sebész kéz a kézben, de gyakorlatilag egy angiológus, aki kezeli jól az ultrahangot és a tulajdonképpen az endovaszkuláris technikákat, a szúrási technikákat, akkor elvégezheti ezt a beavatkozást. A sebészi felügyelet az a biztonságosság szempontjából van természetesen, de ezek már nem a klasszikus sebésznek a területei. Vannak országok, ahol csak sebészek csinálják ezeket a beavatkozásokat, de azokban az országokban a sebészek végzik az ultrahangvizsgálatot is. Tehát ez nem annyira merev, ezek a határok, ezek összemosódnak, nem annyira egyértelműen csak ez vagy csak az végezheti. Ezek határterületek, olyan körök, amelyeknek vannak közös szeleteik. Tehát az angiológus kollaborál a sebésszel, a sebész kollaborál az angiológussal, a kardiológus kollaborál az érsebésszel, az érsebész kollaborál természetesen a szívsebésszel, szóval ezek átcsapnak egyikből a másikba, de kétségtelen, hogy az angiológia, mint definíció, az magába foglalja úgy a diagnosztikát, és lehet ez katéteres diagnózis is, abban az esetben, hogyha azon a területen az angiológus végzi a katéterezést, nálunk inkább a radiológus végzi ezt, és ugyanakkor terápiás szempontból is az angiológus végezhet ilyen jellegű beavatkozásokat, anélkül, hogy sebész lenne.
Ha jól értem, akkor mindenki mindennel együtt működik, akkor miért van az, hogy ön például külföldön szakosodott, és itt nem ismerik el azt a szakosodást, tehát tudjuk, hogy miről beszélünk. Tehát érgyógyászt lehetne külföldön, ugyanazzal a minősítéssel itt nem. Valamiért nem. Tehát miért nem lehet olyan megállapodást találni, hogy én például az Egyesült Államokban vagy máshol lettem szakorvos, és ugyanazt a diplomát, mint egy orvosi diplomát elfogad bármelyik ország is, mert itt nem arról beszélünk, hogy valaki magyar szakos tanár, és akkor magyar hiába keres magyar osztályokat, hogy ott tanítson egy egyiptomi országba például, de viszont az orvos az megállja a helyét, mert tud angolul, mert tud latinul nyelveket, nyilván nem lehet tanulni, mert egyes országban nincs akinek tanítani, de itt gyakorlatilag a diplomák egyensúlya hol van?
Hát ezt inkább ugye az orvospolitikusoktól, vagy a döntéshozóktól kell megkérdezni, hogy miért nincs a nomenklatúrában ez a szakterület, hogy angiológia. Több ízben próbálkoztunk, és próbálkoztak több centrumból, mert ugye Romániában van még 3-4 hely, ahol van ilyen jellegű aktivitás, Kolozsváron főleg, és hát nem. Valamiért nem áll érdekükben, vagy nem tudható, és nem is akarok ilyen szempontból nyilatkozni, mert lehet, hogy nem lenne igazam. Kétségtelen, hogy nincs politikai akarat, mert ez már egy politikai akarat, és akkor ez egy teljesen más terület sodorja ezt a beszélgetést, úgyhogy erről szerintem nem érdemes.
Tamás kérdése, mit jelent az idült krónikus vénás betegség?
Köszönöm a kérdést, ez egy nagyon témába vágó kérdés, tehát az idült vagy krónikus, a kettő ugyanazt jelenti, az idült vagy krónikus vénás betegség az azt jelenti, hogy nem hirtelen betegszik meg az a vénás szakasz. A krónikus vénás bántalmaknak ugye a két nagy kategóriája van, az egyik a mélyvénáknak a krónikus vagy idült betegségét jelenti, ennek leggyakrabban a háttere az úgynevezett poszttrombózis, tehát ha valakinek valamikor mélyvénás trombózisa volt, utána az a terület elheged, valamennyire fölnyílik, föloldódik a rög, de maradnak hegesedések, a mélyvénák billentyűi károsodnak, a láb dagad, lábszárfekélye lehet, stb. Tehát ez az egyik kategória, a krónikus vénás betegségek egyik kategóriája, a poszttrombózis, a másik pedig az említett visszérbetegség, hogyha százalékos arányt nézünk, akkor körülbelül a krónikus vénás betegeknek 60-70% a felületes visszérbeteg, és csak 30-40% a poszttrombótikus. A kettő persze keveredhet, tehát lehet kevert formájú, lehet poszttrombózis is, és visszér is, és akkor aztán a diagnózis az nehezebb, és a döntés még nehezebb, hogy hogyan és mit csináljunk a legjobban, hogy a betegnek jó legyen. Tehát az idült vénás betegségek, azok a populáció, az átlag populáció körülbelül 50-70%-át érinthetik, ez egy kicsit nagy számnak tűnik, de hogyha azt veszük figyelembe, hogy a visszérbetegségnek, vagy a felületes vénás betegségeknek az egyes stádiuma, az csak azok a pici hajszálvénák, vagy pókvénák, vagy seprűvénák, és ha megnézzük a környezetünkben, hogy hány nőnek a lábán ilyen seprűvéna található, akkor érthetővé válik, hogy gyakorlatilag ez egy nagyon gyakori, de egy jó indulatú, inkább csak esztétikai probléma, és a spektrum másik végén a C6-os stádium, tehát a lábszár fekélyes stádium, az a populációnak 1%-át érinti, a nyugati országokban 1,5-2 maximum százalékát, tehát egy jóval ritkább kórképről, de egy sokkal súlyosabb kórképről van szó, ami megkeseríti a betegek életét és életminőségét, és a költségeiket nagyon megterheli.
Ildikó kérdése, kitűnik a kérdésből, hogy valószínűleg nincs elég pénze ehhez a műtéthez, és akkor a kérdés, hogy mi történik, ha ezzel az állapottal nem fordulunk orvoshoz?
A tüneteket kell azért figyelni, és azért időnként legalább a családorvosi szinten gondolom az nem kerül pénzbe elmenni, és a családorvos tudja már a dolgát olyan szempontból, hogy ismeri ezeket a stádiumokat, hát ugye nagyon gyakran tartunk tovább képző előadásokat is, konferenciákon is, és ezek egyértelműen már jól leszögezett klinikai stadializálás szempontjából, tehát azt a családorvos tudja, hogy mit jelent az, hogy C3-as vagy C4-es stádium, mikor kezd pigmentálódni a láb. A beteg pedig, ha önmagán azt figyeli, hogy igazából nem fáj az a visszér, vagy nem dagad a lába, akkor elvileg nem azt mondom, hogy föltétlenül kötelező elmennie orvoshoz, de amint észleli, hogy valami komplikáció adódott, vagy begyulladt az a visszér, vagy megpirosodott és fáj, vagy dagad a lába, vagy elkezdett a bőr színesedni, vagy netán esetleg lábszárfeké alakult ki, akkor orvos nélkül nem ússza meg.
Ugyancsak Ildikó kérdése, kezelhető-e otthon a visszeresség?
Hát a súlyos visszeresség véleményem szerint azért nem, tehát mindenképpen a súlyos visszeresség alatt értem még egyszer a C3, tehát dagadás, C4, pigmentáció, vagyis színelváltozás, C5 és 6, az azt jelenti, hogy fekély a lábon, ezeket kimondottan nem javallnám otthon kezelni. Egyébként a lábszárfekélyes kezeléseknél rengeteg ilyen népi módszert ismerünk, mindenfélét rátenni, meg ilyen olyan kenőcsökkel, úgy is hívjuk, hogy kenőcsös polipragmázia, nagyon, nagyon nem javasolnám, hogy otthonában kezelni, mert ezt megfelelően sebellátással, illetve kompressziós terápiával, ha csak egy harisnyát húz fel, már az is nagyon sokat jelent, de a harisnyát azt megfelelően ki kell választani, méret szerint, kompressziós fokozat szerint, tehát ott is azért jó lenne egy szakembert meghallgatni. De ha csak ilyen hajszálvénákról van szó, vagy nem fájdalmas viszértágulatokról, ki belátása szerint borogathatja, vagy kenheti, hát rengeteg ilyen csodakenőcs található a piacon, amelyek ugye úgymond meggyógyítják a viszeret. Ezek sajnos, hogy mind csak üzleti fogások, de nem igazak, sajnos nem tudja meggyógyítani. Ha lenne egy ilyen csodakenőcs, akkor én itt már nem beszélgetnék annyit a viszérről. És van még egy népi, és említenem kell, ezt a műsort mindenképpen kihasználom erre, hogy említsem, egy népi, de nem csak népi, hanem sajnos már bizonyos formában intézményesített kezelési módszer, a pióca. Csendet hagyok, mert annyira ledöbbentő az, hogy a piócát, mint úgymond vérszívó állatot ilyen dologra használni. Itt nem arról van szó, hogy sok a vér. Azért sok a vér, mert tág az edény, amiben van. Én hiába teszek rá egy piócát, ami kiszívja a szegény, táplálkozni akar, és kiszívja a vért, és van egy kicsi heparin a nyálában azért, hogy ne alvadjon be a vér, de ugyanakkor be is gyulasztja azt a területet. Tehát piócával borzasztó csúnya dolgokat lehet csinálni a viszérnél, tehát nagyon-nagyon ellenjavalt. Nagyon sok olyan beteget láttam, hogy gyulladvénával jött, sőt, embóliás komplikáció is volt egy pióca kezelés után. Tehát ezt kimondottan ellenjavalnám, és a hallgatók figyelmébe ajánlanám, hogy ne, bárki ajánlja a piócát, ne.
Nagyon hasznos volt ez a válasz, és köszönjük a kérdést is. Ugyanakkor most Csaba kérdez, hogy a viszerességet mennyire befolyásolja az életmódunk, az életmód?
Körülbelül mondhatom, hogy legalább 50%-ban az életmód is beleszól, 40-50% talán egy picit kevesebb a viszérbetegség esetében, azt mondja a szakirodalmi adat, hogy 60-70%-os örökletes tényező állhat a háttérben, főleg, hogyha mind a két szülőnek volt súlyos viszere, akkor a leszármazottaknak van egy 60-80%-os esélye, hogy legyen. De az életmód az mindenképpen nagyon jelentős, mert azok a szakmák, ahol nagyon sok egy helyben való áldogálás, terhelés, tehát súlyok emelgetése, ami a hasprést növeli, ezáltal nő a nyomás a hasban, az meg erőlteti visszafolyni a vért lefele, és akkor megvan egy hajlam, utána egy adott pillanatban a vénás billentyűk elgyengülnek, és a vér lefele kezd visszatódulni, tehát kialakul az úgynevezett reflux. Úgyhogy az életmód, a foglalkozás, a túlsúly, itt is ugye a haskörfogat növekedése, az mechanikailag egyszerűen nyomja a hasi vénákat, a hasi vénák ezáltal nem tudnak jól kiürülni, és a pangás lefele tolódik a lábak fele. Olyat is látunk, hogy extrém túlsúly esetében nincs is baj a vénákkal, gyakorlatilag a billentyűtesztek teljesen normálisak, a mélyvénák teljesen normálisak, és mégis a láb dagad, pigmentálódik, tehát megszínesedik, és ez egyszerűen az extrém túlsúlytól, tehát a hasi elhízás, vagy ugye az obezitásnak különböző formáival jár együtt, és ezért mindig bátorítjuk a betegeinket, hogy igyekezzenek, legnehezebb dolog fogyni, ez a legnehezebb, könnyű mondani, legnehezebb megcsinálni, de nagyon fontos tényező. És végül, de nem utolsó sorban a mozgás szegény. Ülő, álló, életmód, ugye hozzá vagyunk ragadva a számítógéphez, egész nap ülünk órákon keresztül. Összességében elmondhatjuk, hogy az ülő életmód az egy nagy rizikó, nem csak a viszér szempontjából, általában a betegségek szemszögéből, és fordítottan minél többet járunk, annál tovább élünk. Jó magam, elnézést, gyalog jöttem a stúdióba, és úgy is megyek haza.
Főorvos úr, utolsó kérdésként, miért újulnak ki a viszerek?
Igen, van mindig egy ilyen válasz, amikor azt mondjuk, hogy ezt meg kell oldani, hogy igen, de ki fognak újulni. Ez egy nagyon komplex kérdéskör, tehát nyilván nem tudunk a részletekbe belemenni, de talán annyit tudnék elmondani, hogy egyáltalán a betegség természetesen a természetéből adódóan recidívára, vagyis kiújulásra hajlamos, de az a tény, hogy hogy állítjuk fel a diagnózist, hogy történik a beavatkozás, mennyire célzott a beavatkozás, mennyire csak az érintett szakaszt távolítjuk el, vagy szüntetjük meg, ha szerint a kiújulás esélye vagy veszélye jelentősen lecsökkenthető. Tehát régebb a klasszikus műtétek kapcsán mondták, hogy a kiújulás 40-60%-os, ma úgy tűnik, hogy ezekkel a modern endovaszkuláris technikákkal 5-10%-ra esett, tehát jóval kisebb, de a praxisban azt látjuk, hogy akinek túlsúlya van, az egyértelműen hajlamosabb a kiújulásra.
Befejezésül, Puskás úr, ön kiket hallgatna a legszívesebben a medicinában, és miért? Gondolhatunk akár a szakterületekre is csak.
Igen, hát neveket nyilván nem említek, mert azt majd önök választják ki a szakorvosok közül, de mindenképpen jó hallgatni a bőrgyógyászati szakterületről is, szakember tudni, a bőrgyógyászat, angiológia, rokon, tehát mindenképpen fontos közös területek vannak, reumatológia, fizioterápia, ízületi bántalmakkal, ugye gyulladásos kötőszöveti betegségekkel, tehát a reumatológusnak is itt lenne a helye, vagy ugye fizioterápiás szakembernek is. Hát körülbelül ezeket hirtelen, ugye kardiológus már volt, diabetológus volt, tehát nagyjából ezeket tudnám javasolni most jelen pillanatban.
Köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, és köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és kívánok mindenkinek minden jót.
Kedves hallgatók, a medicina percei lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet dr. Puskás Attila érdőgyász főorvos nevében is. További kellemes estét kívánunk. Elköszönök a medicina műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!